Köszöntöm a hallgatókat! A mai műsorban két témával várom Önöket. Először arról beszélgetünk az egyik legnagyobb ingatlan befektető üzemeltető cég munkatársával, hogy megtérülnek-e a fenntarthatósági beruházások, majd arról kérdezem az ingatlanos szakembert, hogy a felpörgött budapesti lakáspiacon megjelente már a licit. Kérem, tartsanak velem!
Irodatrendek.
Miközben a klímagáz kibocsátás 40%-áért a lakóingatlanok felelnek, lassan halad a magyar ingatlanállomány megújítása. Az A-kategóriás irodaházak már évtizedek óta különféle zöld minősítésekkel próbálják magukhoz csábítani azokat a nagy bérlőket, amelyeknél fontos minősítésekkel is igazolni a fenntarthatóságot. Azonban az utóbbi évekig ezen házak energiafelhasználása inkább volt pazarló, mint fenntartható. Az ingatlan befektető, üzemeltető és fejlesztő CPI Hungary piacra lépése óta jelentős zöld beruházásokat és energiahatékonysági fejlesztéseket hajtott végre épületein, és 2022-től már 100%-ban megújuló energiaforrásokból származó energiát használ irodaházaiban. A cég fenntarthatósági menedzserével a múlt héten lezajlott ESG Summiton arról beszélgettünk, hogy megtérülnek-e a piacon a fenntarthatósági beruházások. Budai Henriettát hallják.
A CPI portfóliójában 10 és 20 év közötti irodaházak szerepelnek. Ugye a CPI-nak volt 2022-ig egy 6 irodaházból és 3 bevásárlóközpontból álló portfóliója. Ez a cég felvásárolt két másik céget, így megnőtt a portfólió, és 21 irodaházunk lett, 3 bevásárlóközpont maradt, és hozzájött még 16 bevásárlóudvar országszerte. Ezeknek az épületeknek az állapotát fel kellett mérni, és fenntarthatósági szempontból át kellett ezeket világítani, és beilleszteni a cégnek a profiljába, ami a fenntarthatóság területén egy magas szintű elköteleződést jelent. Mi is ez a fenntarthatóság, mert sokszor ugye, az energiahatékonysággal azonosítják még akár a bérlőink is a fenntarthatóságot, de ez egy komplex szemlélet, és ugye az üzleti nyelvben ESG-re lett ez lefordítva. És hogyha a portfóliót és ezen belül az irodaházakat megnézzük, akkor az E-területen különböző stratégiák van arra, hogy hogyan tudjuk környezettudatosabbá tenni ezeket az épületeket. Magának a CPI cégcsoportnak 5 célkitűzése van az úgynevezett E vagy környezeti területen, és ezt a magyar portfólióban is igyekezünk érvényesíteni. Az egyik legfontosabb az az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése. Ugye nagyon sok cégnek van ilyen célkitűzése, hiszen ez mutatja a cégnek a környezetvédelem irányába, vagy a környezettudatosság irányába tett lépéseit, és természetesen ehhez az energiahatékonyság nagyban hozzájárul, vagy pedig a megújuló energiáknak a használata. Első sorban arra igyekszünk koncentrálni, hogy az energia felhasználását az épületeknek csökkentsük, és erre ugye a kereslet az nagy mértékben támogatólag hat, hiszen a bérlők olyan irodaházokat keresnek, ugye az A-kategóriás irodaházak területén, amivel mi foglalkozunk, hogy minél energiahatékonyabb legyen, minél környezettudatosabb legyen, és ezzel ugye az üzemeltetési költségüket is tudjuk természetesen csökkenteni.
Na most ez a rész a dolognak akkor kifejezetten üzletileg is fenntartható, hiszen komoly megtakarítást lehet elérni, és plusz értéket lehet adni a bérlőnek.
Igen, hiszen a fenntarthatóságnak 3 lába van, a people, planet, profit, tehát hogy a people a következő, amit akkor így megemlítenék, hogy ugye a bérlőknek a kiszolgálása, vagy a kényelmi faktorának a teljesítése így az abszolút napirenden van. És ezt úgy kell kiszolgálni, hogy közben figyelünk a környezetünkre, és közben megtérülő megoldásokat alkalmazunk. Tehát ezért ugye az energiahatékony beruházások, hogy hosszú távon ott vannak a cégben, tehát minden évben megtervezzük azt, hogy az irodaházainkat hogyan tudjuk még energiahatékonyabbá tenni. Ugyanakkor házon belül működik nálunk az üzemeltetési osztály is, akik ugye arra figyelnek, hogy maga az üzemeltetés úgy optimalizálódjon, hogy az energiahatékonyság irányába hasson. De ugye most kiragadtam az energiahatékonyságot, mint az egyik legismertebb, legdöntőbb faktort, de ugyanez igaz a vízgazdálkodásunkra, ugyanez igaz a hulladékgazdálkodásunkra, hogy az irodaházakban törekszünk arra, hogy minél kevesebb vizet használjunk, akár ugye a vezetékes víz, az ivóvíz, amit a bérlők használnak el, vagy amit a házüzemeltetéséhez használunk, ugyanakkor például a locsolási vízmennyiséget is csökkentjük, csökkentsük, ehhez viszont kertfejlesztések kellenek, vagy olyan növényeknek a használata a kertekben, amelyek kevésbé vízintenzívek, ugyanakkor például támogatják a biodiverzitást, szóval ez elég összetett. És hogy így a környezeti szempontok mellett ugye a gazdaságosságra is hatunk, és a bérlőinknek és a saját munkavállalóink is egy olyan környezetet tudunk teremteni, ahol ők jól érzik magukat, és így áll össze gyakorlatilag ez a fenntarthatósági kérdéskör.
És ezek szerint akkor a piac az mindenképpen honorálja ezt a fajta hozzáállást?
Ugye azok a bérlők, akik nálunk bérelnek irodát, bizonyos szempontból már fenntarthatósági célkitűzésekkel rendelkeznek, vagy pedig olyan bérlők, akik a kényelemre, a lokációra, a ház által nyújtott szolgáltatásokra utaznak. Tehát nem biztos, hogy a környezettudatosság még annyira előtérbe kerül, de itt a CPI-nál mi arra is egyébként törekszünk, hogy bérbeadó, hogy ezeket a bérlőinket próbáljuk egy kicsit abba az irányba terelni, az összemléletet formálni, hogy a mi házainkban nálunk hogyan működik a fenntarthatóság kérdése, és például partnerséget keresünk abban velük, hogy a háznak a szelektív hulladék menedzsmentjét az ő támogatásukkal és próbáljuk még optimálisabbá tenni, kevesebb kommunális hulladékot termeljünk, és több újrahasznosítható hulladék kerüljön ki a házból.
Egyébként ez a fajta szemlélet mennyire teremthető meg az egyéb ingatlanoknál, például a bevásárlóközpontoknál vagy bevásárlóudvaroknál?
Hogy a bevásárlóközpontoknál is például ezt a szelektív hulladékmenedzsmentet most vezettük be tavaly az egyik bevásárlóközponton, és az idén fogjuk ezt megvalósítani egy másikon. Ugye nagyon sok függ a látogatókon, nagyon sok függ a bérlőkön, hogy őket mennyire tudjuk ebbe bevonni, mennyire tudjuk motiválni, és mennyire tudjuk az ő gondolkodásukat ebbe az irányba terelni. Ehhez viszont adatok kellenek, számok kellenek, amivel mi alá tudjuk támasztani, hogy ez működik, ez jó irányba hat, és akkor hogyan fog ez nekik visszahatni mondjuk a hulladékkezelési költségeknek a csökkenésében akár, vagy az ő vállalati imidzsüknek a növelésében.
És a látogatókat, vevőket hogyan lehet kiválni ezen a téren? Mert ők ugye bemennek oda, nem az ő gondjuk, úgyis annyi pénzt elköltenek egy bevásárláskor, azt mondják, hogy majd a vállalkozó kifogat. Tehát, hogy a vevőkre hogyan lehet hatni?
De nagyon ügyesek a marketinges kollégák azért ugye a bevásárlóközpontokban, és ugye azt is nézik, hogy a vásárlói összetétel milyen. És az egyik bevásárlóközpontunk kifejezetten ugye a családokra fókuszál, és hogy igyekszünk ott olyan érzékenyítő programokat csinálni a gyerekeknek. Például egy non-profit szervezettel is együtt működtünk, aki kifejezetten fenntarthatósági témákban, talán gyereknapon csinált egy bábelőadást a gyerekeknek, vagy csinálunk olyan gyűjtőkampányokat iskola előtt, hogy már használt iskolatáskákat, tanszereket gyűjtünk be a vásárlóktól, tehát hogy az elsőleges szempont ugye az érzékenyítés, hogy azok a vásárlók, akik bejönnek, azok tudják, hogy itt folyamatosan ilyen jellegű programok vannak, itt ilyen a szemlélet, és amikor hazamennek, akkor ezt a gondolatot vigyék el magukkal.
Budai Henriettát, a CPI Hungary fenntarthatósági menedzserét hallották.
Merre tart az ingatlan piac?
És a vonalban van Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív vezetője. Szervusz, Frici!
Szia, Laci! Köszöntöm a hallgatókat is!
Hogy tapasztaljátok, a piacon megjelente már a licit, vagy még ennyire nem pörgött fel a budapesti ingatlan piac?
Több ingatlannál tapasztalunk ilyet. Azoknál a lakásoknál, amelyek megfelelnek a nagyon keresett típusnak, meg általában, amire szoktam hivatkozni az interjúkban, ez a másfél-kettő szoba nagyon jó lokációval. A jó lokáció az azt mondja, hogy 500 méteren belül mondjuk metró van, mondjuk első emelet vagy második emeleti erkélyes, nagyon szépen fel van újítva. Ezeket a lakásokat, hogyha piaci árhoz közel tesszük ki a különböző felületekre, akkor nem ritka a mostani piacon, hogy többen is jelentkeznek rá, és előfordulhat, hogy magasabb áron kerül eladásra, mint amennyit egyébként megkérdettük, hiszen több érdeklődés jelentkezhet. Ilyenkor nyilván megvan ennek a protokollja, hogy hogyan történik ennek az egésznek a lebonyolítása, de a kollégáim több esetben el tudják adni akár piaci ár felett is az ingatlant, illetve javítanám saját magamat, nem is feltétlenül piaci ár felett, hanem irányáról, hisz amennyire elmegy az ingatlan valójában, az lesz a piaci ár.
Egyébként akkor az egy jó technika is lehet, hogy inkább egy picit alá lőni az árat, és akkor hirtelen nagy lesz a kereslet, és ott megjöhet a lakásnak az, vagy az ingatlannak az a vevője, aki beleszeret és hajlandó hajlandó érte többet fizetni?
Bizony, ez egy értékesítés technika is. Többször is fel szoktuk vetni egyébként a tulajdonosoknak. Alapvetően ugye két út áll a értékesítés előtt, vagy egy picit magasabb áron dobjuk piacra, vagy pedig egy picit alacsonyabb áron, mint amennyire gondoljuk, hogy mennyire lesz a piaci ár. És az a tapasztalat, hogy valóban, hogyha alá megyünk az árnak, a nagyobb kereslet, az később egyébként kifizetődhet, hiszen ilyenkor nagyon gyakran az van, hogy a több érdeklődő később a licit miatt végül is magasabb árat ad érte, mint hogyha fordítva csináltuk volna az értékesítést.
Na most egy időben dicsekedtetek, mondjuk jó régen volt az már, amikor egy megtekintésből el lehetett adni egy ingatlant. Jelenleg már ennyire pörög a piac, hogy itt tartotok, vagy még azért ez a ritkább eset?
Hát ez nagyon-nagyon ritka. Általában az szokott lenni, az átlag az olyan 9-10 megtekintés, de azt tapasztaljuk, hogy nagyjából egy átlag érdeklődő 9-10 ingatlan tekint meg, mire meg tudja hozni azt a döntést, hogy megvásároljon egy ingatlant. Mindegy, hogy milyen vevőről van szó, hogy egy másfél szobás panellakást akar venni, vagy egy háromszobás téglalakást, vagy esetleg egy 250 millió forintos családi házat, ugye azt tapasztaljuk, hogy annak a vevőnek ez valószínűleg az ő pénzügyi lehetőségének a határa, amennyire ingatlant vásárol. Nyilván mindenki szeretné a legjobb döntést meghozni, mindenki szeretné azt, hogy a létező legjobb ingatlant vegye meg, ami a piacon van, és azt tapasztaljuk, hogy ehhez egy megtekintés kevés szokott lenni. Körülbelül egy olyan 5 és 15 megtekintés között van az, amikor a magyar vásárló, szerintem 70-80% a vásárol, nagyon szűk kisebbség az, aki 5 megtekintés alatt, vagy 15 felett vásárol. A mai piac egyébként is arra ösztönzi egyébként az érdeklődőket, hogy mivel hallják ugye, hogy nagyon nagy a kereslet, ők is tudják, hogyha megtekintenek egy ingatlant, és nagyon sokáig töprenek rajta, hogy megvegye vagy ne vegye, akkor lehet, hogy lecsúszik róla, hiszen lehet, hogy valaki más igen mond, de még ő gondolkodik rajta. Úgyhogy ez a szám, ez a 8-10 megtekintés, én azt gondolom, hogy ez a mostani piacon is nagy átlagban lefedi a valóságot.
Valószínű, hogy ingatlant az emberek nagy része hitelből, vagy részben hitelből vásárol. Az eladók hogy állnak ehhez? Mert ugye nagyon sokszor van az, hogy készpénzes vevőre várnak, ami ugye a legritkább a piacon.
Hát ezen a mostani piacon mi azt tapasztaljuk, hogy nagyjából ilyen 50-50%-ban vásárolnak hitel, és 50%-ban vásárolnak készpénzre. Alapvetően a bankoknak a mondjuk ugye hitelezési gyakorlata az azt mutatja, hogy az adásvételhez képest olyan 6 és 8 héten belül történik meg a folyósítás a tulajdonosok számára, és figyelembe véve, hogyha valaki mondjuk készpénzből vásárol, általában ott is nagyon-nagyon ritka az, hogy egyetlen egy napon megtörténik a teljes vételár kifizetése és a birtokbaadás, általában készpénznél is olyan egy hónapos átfutás van, ezért azt tapasztaljuk, hogy igazából a tulajdonosoknak olyan túl nagy problémát nem jelent a hitel, hiszen amúgy is fel vannak arra készülve, hogy körülbelül egy hónapnyi átfutása így is úgy is lesz az adásvételi szerződésnek, hiszen azt szokott enni a nagy átlag, hogy mondjuk az adásvételi szerződésen történik egy 10%-os forduló kifizetése, és a fennmaradó vételár rész ugye attól függően kerül kifizetésre, hogy mikor tudja a tulajdonos átadni, vagy birtokba adni, ugye az ingatlan. És itt általában azért az eladók is örülnek, hogyha kapnak egy-két hónapot, amíg megtalálják a másik ingatlant, is ki tudnak költözni. Ezért én azt gondolom, hogy a hitel számukra nem akkora nagy probléma, hiszen amúgy is egy-két hónap lenne a birtokba adásig.
Mennyire pörgött föl a hitelezés az elmúlt időszakban?
Az elmúlt időszakban a hitelezés volumene az nagyon megnőtt, de ez inkább köszönhető annak, hogy sokkal több hitelt vesz fel egy átlagos hitelfelvevő, tehát nem a tranzakcióknak a száma az, ami megugrott, hanem az egy hitelre jutó hitel mennyisége az, ami megnőtt, és hát erről nyilván a bankok tudnának jobban nyilatkozni, de én úgy tudom, ugye, hogy rekordösszegben veszik fel az emberek a hiteleket, hiszen nyilván, ha figyelembe vesszük azt, hogy még a használt lakásoknak is 1 millió 100 000 körül van Budapesten az átlagos négyzetméterára, ha csak egy 60-70 négyzetméteres lakásban gondolkodunk, akkor is ugye, ez, hogyha mondjuk a 30%-os önerővel rendelkeznek, ez ilyen 40-50 millió forintot jelent. Korábban azért ilyen nagy volumenben adottak fel hitelt, akkor általában ilyen 20-30 millió forint körül volt az átlag.
A csokhitelek mennyire pörögtek föl, vagy ezek aránya továbbra is ugyanakkora, mint korábban volt?
A mi hálózatunkban azt mérjük, hogy a csokhitelek nagyon-nagyon alul vannak reprezentálva, nagyon-nagyon ritkán folyósítanak a hiteles kollégáink ilyeneket, a hitelek többsége azok a hagyományos piaci hitelezésből kerülnek ki.
Na és akkor itt az elején említettem a fenyegető lakhatási válságot, és hát ennek egy speciális oldalát nézném meg, ugye nagyon sok számára már nem opció egy saját lakásba költözni, hiszen úgy elszálltak az árak, a fizetések bár egyébként jelentősen emelkedtek bizonyos rétegeknél, de egyébként nagyon nyílik az olló, és valószínű, hogy egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a saját lakásvásárlást. És ugye a még elérhető lakástípus, bár ott is a milliót verik már a négyzetméter árak, az továbbra is a panel. És hát ezekről a lakásokról, tehát a panel lakásokról már akár 30 évvel ezelőtt is rebesgették, hogy hát ezek nem örök életre szólnak, hanem eleve 20-30 évre tervezték ezeket az épületeket. Jelen pillanatban ezzel kapcsolatos félelmek tapasztalhatók a piacon, illetve hogy állnak most ezek az épületek, mennyire megbízhatóak?
Ugye a paneleket az 1970-es évektől 1980-as évek végéig építették Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ezek az ingatlanok ilyen 50-60 évesek, de vannak fiatalabbak is. Például ugye Káposztás megyere még az 1988-as évben is adtak át lakásokat, azok viszonylag fiatalnak mondhatóak a panel lakások között. Ezeknek az épületeknek a vázát ugye vasbeton szerkezet adja. Én azt gondolom, hogy ezekkel körülbelül 100-120 évig biztos, hogy nem lesz probléma, mert ezek nagyon masszívak, ezek nagyon tartósak, és nem is tapasztaltunk még olyat, hogy bármelyik ingatlannal felmerült volna az, hogy itt valami statikai probléma lenne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 2080-ig a panellakásoknak az állóképességével, a szilárdságával szerintem probléma nem lehet. Ami viszont mondjuk így érdekes lehet, az az, hogy a panellakásoknak a csövezései, az illesztései, a szigetelései, a nyílászárói, tehát az összes többi, ami nem a betonvaselemek, ott viszont már lehetnek problémák, és nyilván ugye el is kezdődtek ezeknek a felújítása, akár egyénileg, vagy pedig akár állami szinten is. Én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha a panellakásoknál mondjuk úgy jellemzően előfordulnak ezeken kívül, ami a vasbeton szerkezeten kívül találhatóak problémák, akkor biztos vagyok benne, hogy eddig a határidőig, ameddig a vasbeton szerkezeten egyébként ezt tudná tartani, nyilván fognak találni valami olyan megoldást, hogy mivel lehet ezeknek a lakásoknak az élettartamát kitolni, hogy a vasbetonnak az élettartamát el tudja kérni a többi részeket.
És egyébként akkor ezek szerint a piacon még továbbra is népszerű, sőt mondhatni, hogy felpörgőben van a népszerűsége már a viszonylagosan alacsony ára miatt.
Ugye a panellakások azok nagyon különleges elemei az ingatlanpiacnak. Alapvetően mindegy, hogy milyen az ingatlanpiac, a panellakások általában mindig a legolcsóbb és legelérhetőbb lakhatást kínálják az adott kerületen belül, és ezek a lakások, mivel figyelembe véve azt, hogy nagyon központi helyen találhatóak, nagyon jó az elrendezésük, és azon a négyzetméteren egy nagyon jó életteret biztosítanak, ezek továbbra is kedvelt célpontjai lesznek a vásárlóknak, akár saját részre vásárlásra, akár pedig kiadásra is, hiszen egyrészt nagyon likvidek, nagyon gyorsan el lehet adni, pont azért, mert hogy ugye olcsóbbak, és nagyon jól ki is lehet őket adni. Pont azért, mert ugye nagyon jó lokációval rendelkeznek, és nagyon jó az infrastruktúrális hálójuk. Tehát én azt gondolom, hogy mindaddig, amíg a panellakásokkal, hogy igazából nem lesz túl nagy probléma a statikailag, addig én azt gondolom, hogy az ingatlanpiacon egy nagyon vonzó célpontot fognak jelenteni azoknak, akik mondjuk úgy szűkebb büdzsével rendelkeznek.
Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tedd máskor is.
Nagyon szívesen, köszönöm a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.